Varázsa, nyilván nem ezt a szignált szerette volna az ember használni. Minden esetre a következő reggeli 4 óra az improvizáció jegyében telik, mert hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát egyértelműen, és egyébként a közösségi oldalakon egyre másra vannak felvételek arról, hogy milyen csapatmozgások vannak. A leginkább egyébként a Twitter oldalán látni ezzel kapcsolatban olyan képeket, olyan egyedülálló felvételeket, amelyek komoly csapatmozgásokról számolnak be, arról, hogy az orosz katonaság éppen hol mit támad Ukrajnában, mert hogy meg nem erősített információk szerint nem csak Kijevben, illetve Dnyipróban voltak robbanások, véletlenül rakétatámadás miatt, hanem Mariupolt, illetve Odesszát feltehetően orosz desszantosok és különleges alakulatok támadták meg, és állítólag, ez is meg nem erősített információ, az ukrán hadihajókat ballisztikus rakétatámadás érte orosz részről. Hangsúlyozottan ezek mentgem erősített információk, amint ezzel kapcsolatosan tudunk valamit részletesebben és megerősítve, akkor természetesen mondjuk majd, annyi bizonyos, hogy hadiállapot lépett életbe, és hát bejelentette Volodymyr Zelenszky ukrán elnök ezt, kiadták ezzel kapcsolatosan az ukránok az intézkedéseiket, és hát persze a nemzetközi közösség is reagált, az ENSZ, illetve a NATO elítélte, mint ahogy Joe Biden amerikai elnök is a támadást. A kőolaj ára egyébként már szárnyal $100 fölött, és elkezdett rohamléptékben egyébként gyengülni az orosz rubel árfolyama is. A pár perces interjú után, amit most adunk le, Ukrajnáról szól majd egyébként, elmondjuk a legfrissebb információkat, addig arról, hogy mit lehetett tudni Ukrajnával kapcsolatosan még a háború kirobbanása előtt, hát azt, hogy így is Európa egyik legszegényebb országa volt, és nehéz megmondani, hogy milyen gazdasági zuhanás szenvedhet el a háborúban. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa azt mondta, hangsúlyozta még a háború kirobbanása előtt, hogy az ország, Ukrajna gyakorlatilag külföldi hitelekből él, évtizedek óta késik a modernizáció, és a képzett fiatalok jelentős része elhagyja az országot. Deák András Györgyöt, posztszovjet szakértőt Lakatos László kérdezte.
A 8 évvel ezelőtti történések, amikor Oroszország annektálta a Krimfélszigetet, illetve Luhanszk és Donyeck elszakadtak, pontosabban hát még folyamatosan fegyveres konfliktusban élnek ott az emberek. Ez mennyire látszott meg Ukrajna gazdaságán, illetve mennyire lehetett ezt kiheverni a mai napig mondjuk?
A háborús cselekmények, és itt főleg ugye Donyeckről és Luhanszkról beszélünk, az ukrán GDP 1/5-ét érintették. Nem is foglalták el annak a területnek a teljes egészét, ahol ez az 1/5 termelődött. A Donyeck és Luhansz meghatározó ipari központok voltak, és az a fajta frontvonal, illetve az a fajta háborús pusztítás, az nagyon jelentős kiesést okozott az ukrán gazdaság egészének. Még akkor is, hogyha ukrán oldalon maradtak dolgok, tehát itt nyilvánvalóan ipari vertikumok szakadtak meg, tehát hogyha mondjuk a szénbánya az egyik oldalra került, a hozzátartozó kuha másikra, akkor egyik sem működik igazán hatékonyan. Tehát azt lehet mondani, hogy a Krím plusz a Donyecki-Luhanszki harcok, ezek egy ilyen 15-20%-os GDP elvesztését jelentették Ukrajna számára. Önmagában nyilván ezt mérsékelten nyilván, hogy 5 millió ember került, és ezeket nem kell ellátni jelen pillanatban, de hát ettől függetlenül ez egy nagyon komoly vérveszteség volt.
Ezek szerint ebből nem is tudott talpra állni az ukrán gazdaság?
Hát érdemben az ukrán gazdaságnak nincs egy erős növekedési potenciája. Tehát ugye Ukrajna az egyik olyan ország, amely a Szovjetunió szétesése óta nem bírt érdemben növekedni. És azt lehet látni, hogy a 14 előtt sem volt egy ilyen robosztus, meghatározó növekedése. Éppen ezért nagyon sok közgazdász azt mondja, hogy lehet persze, hogy ez most ez egy szörnyű dolog volt ez a háború, de pont az a nehéz ipar, ami ugye Donyecket jellemezte, az már egy ilyen hanyatló leszálló ágban volt. Azt lehet látni, hogy mondjuk az a fajta fémexport, ami meghatározó volt a 90-es években és a 2000-es évek elején is, és a Ukrajnát is egy ilyen nagyon erős exportiparág volt, Ez a 2008-as válság után egy elég üres térbe került, és nem maradt Ukrajnában egy ilyen nagyon éles gazdasági profil, amire azt lehetett volna mondani, hogy na, ez húzza a gazdaságot, és ez viszi a hátán az egész társadalmat.
És mi maradt? Talán a leghúzóbb, ha nincs is ilyen nagyon jelentős húzógazdasági ág, de mondjuk azt lehet hallani, hogy a mezőgazdaság még mindig nagyon jelentős, és mondjuk az egyik legjelentősebb gabona exportőr Ukrajna.
Hát igen, erre volt ugye a régi szocialista vicc, hogy Magyarországra azt mondták, hogy agráripari ország, és azt mondták, hogy micsoda szerencse lenne, mert ha még az agrárium se lenne, akkor mi maradna. Tehát nincs egy ilyen nagyon markáns profilja, mint régebben, szép ezelőtt volt az ukrán gazdaságnak, nehéz ipar. Nincs egy ilyen meghatározó kerinc, ami mondjuk például az exportot dominálja, hanem fragmentált. De ez azért alakult így ki, mert nagyon jelentős része az exportpotenciának elveszett. Részben a Donetszki harcok miatt. És igen, tehát ami maradt, abban relatíve vannak ilyen nagyobb szeretek. Tehát valóban a mezőgazdaság az egyik ilyen szektor, és a hozzá kapcsolódó agráripar, ami lehet egy ilyen erős történet, de én a mezőgazdaságról úgy gondolom, hogy azért mezőgazdaságból nem alakulnak ki nagyon fejlett gazdaságok. Tehát, hogy arra támaszkodva önmagában nem szoktak tudni egy sikeres modernizációt végrehajtani.
És akkor emellett mi az, ami még mondjuk esélye lehetett volna, vagy lehetne Ukrajnának?
Nem nagyon van ilyen. Tehát, hogy ugye nem integrálódott a világgazdaságba, tehát nagy mértékű nemzetközi tőke, vagy közvetlen tőkebefektetés nem zajlik Ukrajnában. Függetlenül most a háborús cselekményektől önmagában ugye a korrupció szintje, a gazdasági fejlettség nem indokolja ezt. A belső tőkefelhalmozás nincs, tehát Ukrajna egy nettó tőkeexportőr, az ott megtermelt tőke az általában nem maradott, hanem jön az országból. Az ilyen körülmények között úgy igazán nehéz megindulni a fejlődés útján. Arról már nem is beszél, hogy a lakosság szám is meredeken csökken, és nyilvánvalóan a lakosságnak az a része hagyja el az országot leginkább, amely tanult, amely könnyebben talál munkát nyugaton, vagy akár Oroszországban különben. Tehát, hogy van egy nagyon komoly humántőkevesztessége is ennek az országnak. Én igazából nem nagyon látok modernizációs perspektívát, vagy egy olyan iparágat, ami elvihetné ezt a dolgot. Valóban a mezőgazdaság volt egy olyan ágazat, amely, hogy is mondjam, reziliens volt ezekhez a folyamatokhoz képest, hogy ott valamiféle mérsékelt növekedést tud provokálni az emberek.
Ha esetleg ott egy komoly offenzíva következne be, és akár háborúra kerülne sor, az további nagy veszteségeket okozna, vagy egyébként mondjuk a mezőgazdaság az nem közel azokhoz a területekhez zajlik, tehát mondjuk nem érintené, tehát mondjuk legalább ez a bevétele megmaradna Ukrajnának.
Hát erre a két okból nagyon nehéz válaszolni. Az egyik az, hogy nem tudjuk, hogy mekkora lesz ez a konfliktus, ha egyáltalán lesz. Tehát, hogy az én nagyon korlátozott fantázió maximuma, amit ugye el tudok képzelni, hogy elmennek a Dnyeperig az orosz csapatok, de akkor is már egy másik országról beszélünk, tehát az újabb 9 millió ember a 2014-es 5 milliós veszteséghez képest, mint az országnak a kisebbik fele. Tehát, hogy nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy akkor ez így észrevétlenül lehet. Ez az egyik megjegyzésem, tehát hogyha egy nagy háború alakulna ki, ami területfoglalással jár, akkor ez egy radikálisan más helyzetet tud teremteni, ha lesz ilyen. A másik megjegyzésem, hogy a 14-es tapasztalatok kapcsán is nagyon nehéz volt meghatározni, hogy olyan fura háború volt, hogy hát elcsatolták az ország egyik tartományát az oroszok, nyilvánvalóan támogatták a Donetszki meg a Luhanszk felkelés, őket bántották ki, de ettől függetlenül mondjuk a gáztranzit az minden további nélkül ment keresztül az országnak. Hogy a gazdaságnak voltak olyan szegmensei, amire nem terjedt ki ez az egész konfliktus, teljesen más lett volna a történet, hogyha ott is van valamiféle haddel. Éppen ezért nagyon nehéz megmondani, hogy a gazdaság az egy ilyen nagyon összetett szövet, nagyon nehéz megmondani, hogy ha valamiféle ilyen súlyos sérülés éri az egyik szektorát, akkor az miképpen fog hatni az egészre. Kicsit ahhoz hasonlít ez, mint hogy egy sötét szobában elkezdünk lövöldözni, nem fogom tudni megmondani, hogy a másokat, hogyha eltalálunk, egyáltalán eltaláljuk-e, ha eltaláljuk, akkor ilyen sebességet szenvednek, meghalnak, vagy csak egy súrolás lesz. Tehát éppen ezért nem lehet megmondani, hogy mekkora konfliktus milyen károkat tud okozni az ukrán gazdaság. Amit lehet mondani, ugyanúgy, mint 14-15-ben, ugye a nyugat, a valuta alap lényegében finanszírozza, szanálja ezt az országot. Ez már csak azért is egyszerű megtenni, különben, mert nagyon kicsi a GDP. Tehát Ukrajna, ugye Európa szegény háza, egész Európában itt a legalacsonyabb az egyfőre jutó GDP, az egész ukrán GDP az akkora, mint a magyar. Tehát ezt, még ha viszonylag relatíve nagy is a baj, azt is pár milliárdból lehet orvosolni az esetek legtöbbében, és ez 14-től kezdődően folyamatosan toljuk ebbe az országba pénzt. Ugye akkor volt 15-ben egy adósságelengedés is ezen ország számára, tehát hogy szinten tartani, szinten tudjuk viszonylag kis költséggel nyugati, európai és amerikai pénzen. Az, hogy mennyire lehet rossz neki, ez éppen ezért egy picit mindig relatív, mert úgyis ki tudjuk fizetni a cégeket.
Viszont az, hogy folyamatosan más fizeti a cégeket, ez egy újabb csapdába kergetheti az országot, nem? Tehát, hogy innentől kezdve a talpra állásra még kevesebb a remény.
Hát sajnos az ukrán elit megosztottsága és az oligarchikus rendszer, ez egy kicsit ebből él. Tehát, hogy ők egy ideig különben ennek haszonélvezői voltak, ma inkább kárvallatói szerintem, hogy egy geopolitikai jövedelmet húztak. Tehát, hogy néha az oroszok fizették ki, támogatták őket, fizettek nekik hatalmas szubvenciókat, olyan kormány volt, jelen pillanatban a nyugat segíti őket és tartja őket olcsó hitelekkel, hitelekkel azért segít, az kevesek vannak. És sajnos ebből a szempontból végül is ennek a szintje majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy független attól, hogy milyen modernizációs teljesítmény mint az ország. Tehát, hogy a társadalom a teljes egészében eltartja ez a fajta geopolitikai láz, hogy most egy hova húznak, és nincsen igazi modernizációs diskurzus, nem is nagyon látok reformokat, nem is nagyon látom azt, hogy próbálnának kitörni ebből a dologból, mert ezt a szintet ezzel a teljesítménnyel is meg tudják tartani, de hát ettől függetlenül ez a végkimenetelét tekintve elég siralmas egyeneket nyújt, tehát hogy tulajdonképpen egy csatatérává már vált Ukrajna, és nagyon örülhetünk annak, hogyha fizikai harcok nem lesznek most az elkövetkezőben.
Deák András Györgyöt hallották, hát az interjú ugye tegnap készült, vannak fizikai harcok Oroszország és Ukrajna között, mondom a legfrissebbeket, és jellemző a helyzetre, hogy amint kijön egy információ, rögtön van erre egy cáfolat. Még a hírösszefoglalóban említettem, hogy közösségi oldalakon terjednek olyan információk, miszerint Odesszát, illetve Mariupol városát orosz desszantos egységek támadták meg, illetve különleges alakulatok. Nos, az ukrán hadsereg ezt egyelőre cáfolja, a délkeleti kikötővárosát, Odesszát a jelentések szerint nem támadták meg ejtőernyős egységek. Azt viszont közölték, hogy a kelet-ukrajnai légi kikötőiket, magyarán a repülőtereiket intenzív bombázásra sújtja az orosz hadsereg. Egyébként Borispil légi kikötőjéről, repülőteréről van szó, Kijev mellett, és néhány más nagyobb repülőtérről, és az ukránok azt közölték, hogy felvették a harcot az orosz támadással szemben. Amit még lehet tudni egyébként, az az, hogy hadi állapot van nyilvánvalóan. Kijevben több robbanás volt, és közösségi oldalakon terjednek olyan felvételek, hogy Belgorodnál is lőnek, méghozzá intenzív rakétatűz van. A Twitteren számos ilyen kép van, mint ahogy vannak olyan felvételek is, drón felvételeknek tűnnek, amelyek komoly csapatmozgásokat mutatnak. Nézzük a gazdasági hatásokat, nyilván amelyeket egyelőre érzékelni. A kőolaj például szárnyal 6%-kal megy fennfelé, $102.27 most már a Brent. Az amerikai könnyolaj $97.07, $35-ral ment fel az aranyára, $1945.60, az ezüst is drágul $25.15, mint ahogy egyébként emelkedik a palládium ára is, ez több mint 3%-os erősödésben, de drágul a búza 5%-kal, a szója 2,6-tal, a kukorica 5,1%-kal, minden termény, amelynek egyébként komoly termelője Oroszország, illetve Ukrajna. A hírösszefoglalóban Andor Tóthon, a kolléganőm már említette, hogy igencsak megy a spekuláció az orosz rubellel szemben is. A dollárral szembeni árfolyama már a támadást követő percekben egyébként felment az 84-es szint fölé. Nézzük, hogy hogy áll most a dollár-rubel. Hát nem meglepő, 10%-os a gyengülés a rubelnek, 89,63 az amerikai dollárral szemben. Folyamatosan figyeljük a legfrissebb információkat, megkeressük a szakértőket, és természetesen amint valakit meg tudunk szólaltatni, akkor ezt megtesszük.